Agatha Poirot. Amikor George bevitte Herak Poirot-nak Morton felügyelő névjegyét, Belga barátunk meglepetten húzta fel a szemöldökét. Vezesse be, George. Vezesse be. És hozzon, mit is szeret a rendőrség, sört ajánlanék, monsieur. Borzalmas, de angol, hát hozzon sört. Morton felügyelő egyenesen a tárgyra tért. Fel kellett jönnöm Londonba, mondta. Megtudtam a címét, monsieur Poirot. Felkeltette érdeklődésemet, hogy csütörtökön jelen volt a hatósági vizsgálaton. Tehát látott, monsieur. Igen, meglepett, hogy jelen van, és, mint mondtam, felkeltette az érdeklődésemet. Ön bizonyára nem emlékszik rám, de én annál jobban emlékszem önre. A Pedrar ügyben. Ah, ön is dolgozott az ügyben. Fiatal rendőr tisztviselő voltam, és csupán csekéke szerepem volt. Régi ügy. De sohasem fogom önt elfelejteni. És csütörtökön azonnal felismert? Hát, ezen nem lehet csodálkozni, és Morton felügyelő mosolyt folytott el. Az ön külseje nem mindennapi, monsieur. A felügyelő a Poirot beburkoló szabászati remek művön és a kopasz mester kunkori bajszán jártatta a szemét. Vidéken ön nagyon feltűnő jelenség, monsieur, tette hozzá. Lehetséges, lehetséges, mondta Poirot némi önteltséggel a hangjában. Érdekelt, miért van jelen. Az efféle büntettek, rablás, baltás, támadás nem vág az ön érdeklődési körébe. Tisztelt barátom úgy gondolja, hogy közönséges, brutális rablógyilkosságról van szó. Éppen ezt szeretném tudni. Kételjei vannak? És voltak az első pillanattól fogva? Igen. Vannak bizonyos furcsa mozzanatok az ügyben. Eleinte a szokásos módon kezdtük a nyomozást, kihallgattunk egy-két embert, de mindenki kielégítő magyarázatot ad, hogy hol töltötte azt a bizonyos délutánt. Most már bizonyos vagyok abban, hogy nem közönséges büntetről van szó, monsieur Poirot. Ebben a főkapitány úr is egyetért velem, a tettes félre akarja vezetni a rendőrséget. Gyanakodni lehetne arra a Gyilkrisztre, de nem értem, hogy miért követte volna el a rémtettet. Érzelmi motivumok sem felfedezhetők. Lanskenetnél talán nem volt egészen normális, amolyan kelekótya, mint mondani szokták, de kettejük viszonyában, amennyire megítélhetem, nem volt semmi szenvedélyesség vagy érzelmi hullámzás. Efféle Miss Gilchristet tucatjával találni. De egy gyilkos nem akadt köztük. A felügyelő szünetet tartott, majd így folytatta. Úgy látszik tehát, hogy mélyebbre kell mennünk. Azért jöttem, hogy megkérdezzem, nem segítene nekem valami oka. Csak volt, hogy megjelent a vizsgálaton. Igen. Igen, valami okom volt. Először is van egy pompás Daimlerem, melyel hip-hop, ott vagyok, ahol akarok. De más okom is volt. Bizonyos információk talán. Talán. De nem olyan információk, ahogyan a rendőr urak szokták gondolni. Bizonyíték semmi. De talán valami, amin el lehetne indulni. Igen. Azóta egyébként újabb dolgok történtek, monsieur Poirot. A rendőrfelügyelő részletesen elmondta a mérgezett esküvői torta történetét. Poirot felsziszent. Ötletes. Nagyon ötletes. Figyelmeztettem Entwistle urat, hogy vigyázzon Gilchrist kisasszonyra, merénylet Gilchrist kisasszony ellen. Ez lehetséges, nagyon lehetséges volt. de bevallom, hogy méregre nem gondoltam. Inkább azt vártam, hogy a baltás dolog fog megismétlődni. Egyszerűen helytelenítettem volna Hagilkriszt kisasszonynak, sétálni szottyan kedve este egyedül sötétben. De miért gondolta, hogy megtámadnák? Én szeretném, Poirot úr, ha elárulná nekem. Poirot lassan bólintott. Igen, elárulom. Hát ezt az úr nem mondaná meg, mert ő jogász, és jogászok nem szeretnek feltevéseket vagy következtetéseket, amelyeket egy halott jelleméből vagy néhány felelőtlenül kiejtett szóból vonnak le. Entwistle úrnak gondolom, hogy mégsem lesz kifogása, ha én elmondom, sőt, Entwistle úr szívesen fogja venni. Nos, ő nem óhajt bolondosnak vagy képzelődőnek látszani, de szeretné, ha tiszteletre méltó barátom mindent tudna, ami tény, vagy ami tény lehet. George lépett be egy kancsó sörrel, Poirot szünetet tartott, majd így szólt. Egy kis frissítő, kedves felügyelő úr. Nem muszáj. Köszönöm szépen. Ön nem tart velem? Én nem iszom sört, de egy pohár kasszét. Az angolok, úgy vettem észre, nem szeretik. Morton felügyelő hálás pillantással simogatta a sörét. Poirot pedig, miközben élvezettel szopogatta a bíborvörös folyadékot, így szólt. Ez az egész ügy temetésen kezdődik, vagy helyesebben, hogy pontosak legyünk, egy temetés után. Széles gesztusok kíséretében plasztikusan megismételte mindazt, amit Entwistle úrtól hallott, és szimpadias temperamentuma kiszínezett, dramatizált mindent, amit csak lehetett. Az ember azt hitte volna, hogy Herak Poirot szem és fültanúja volt a történteknek. Morton felügyelő agya pontosan és világosan működött. Azonnal kiszűrt mindent, ami a saját szempontjából fontos volt. Lehetséges tehát, hogy Richard Abernethy-t megmérgezték. Igen, lehetséges. A tetemet pedig elégették, bizonyíték nem maradt, úgy van. Morton felügyelő okoskodni kezdett. Érdekes, de számunkra mégsem érdekes, nincs sok remény arra, hogy kinyomozhassuk Richard Abernethy halálának körülményeit, csak az időnket pocsékolnok. Igaz. De azok, akik akkor jelen voltak, akik hallották Coral Lansquenet szavait, azok között lehetett valaki, aki azt gondolta, aki attól tartott, hogy Lansquenetné megismételheti, sőt, talán még részletesebben megismételheti, amit mondott. Meg is tette volna, kedves barátom. Coral Lansquenet sok ember előtt tette a kijelentéseit, és most látja, kedves felügyelő uram, miért jelentem meg a vizsgálaton, és miért érdekelt az ügy. Mert sok ember szerepel. Sok ember gyanús, és engem az emberek érdekelnek. És mit szóljunk Gilchrist kisasszony elleni merénylethez? Igen, erre számítani lehetett. Richard Abernethy lenn járt Bridget St. Mary-ben, beszélt korával. Monsieur Richard talán említett egy nevet. Az egyetlen személy, aki kihallgathatta a beszélgetést, és hallhatta a nevet, Gilchrist kisasszony. Cora Lansquenetet elhallgattatták, de a gyilkos tovább retteg, hiszen a másik nő is tudhat valamit, mindent, persze, ha a gyilkos okos lenne, hagyna mindent békében. De a gyilkos, Monami, ritkán okos. Ez a szerencsénk. A gyilkos töpreng, bizonytalanul érzi magát, biztos akar lenni a dolgában, egészen biztos. A gyilkosnak tetszik, hogy ő milyen okos. És így végül bedugja a nyakát a hurokba. Morton felügyelő halványon elmosolyodott, Poirot folytatta. A kísérlet, hogy Gilchrist kisasszonyt elhallgattassa, már hiba volt. Mert most két nyomon is haladhat a rendőrség. Jó lenne, ha a kézírást megszerezhetnénk az esküvői torta csomagoló papírján, de sajnos elégették. Igen, akkor legalább tudnók, hogy postás hozta a csomagot, vagy sem. Monami, oka van azt hinni, hogy sem? Csak amit maga a postás mond, nem tud visszaemlékezni. Ha a csomag a községi postahivatalon keresztül érkezett volna, akkor a postás kisasszony észreveszi, de jelenleg Keynesben osztják szét a postaküldeményeket, melyeket a postakocsi visz szét a környező falvakba. A fiatal kihordónak hosszú körutat kell tennie, és sok ház előtt kell megállnia. Úgy rémlik neki, hogy Lanskenetné házában csak levelet adott le, nem pedig csomagot, de nem biztos a dolgában. Egyébként szerelmes egy hölgyikébe, aki minden egyebet kiszorít a becses fejéből, kipróbáltam az emlékező képességét, és mondhatom, nem ér sokat. Ha a csomagot mégis ő kézbesítette ki, akkor nem értem, miért nem vették észre mindaddig, amíg ez a, hogy is hívják, Gotri úr, ez a Gotri úr. Morton felügyelő mosolygott. Igen, Poirot uram, nyomoznak utána. Az persze könnyű lenne beállítani valami valószínűnek tetsző mesével, például, hogy Lanskenetné barátja, Mrs. Bank nem tudhatta, hogy igaz-e vagy sem. Könnyen módjában állt, hogy elejezze a kis csomagot, senki se gondolt rá, hogy nem a posta hozta. Egy kevéske korommal a bélyeget jól utánozható pecséttel lehet ellátni. Szünetet tartott, majd hozzátette, de más lehetőség is van, Poirot bólintott. Arra gondol, hogy George Crossfield is járt arra, de csak másnap. Részt akart venni a temetésen, de leállt a motorja út közben. Tudsz valamit erről a fiúról, Monsieur Poirot? Valami keveset. De nem annyit, amennyit szeretnék. Ő is a gyanúsítottak listáján van, ugye? Úgy tudom, hogy egész szép számban akadnak, akik hasznot húznak a megboldogult Abernethy úr végrendeletéből. Remélem, nem kell minden egyes személynek utána nyomozni. Ezt a kevés információt én is összeszedtem, állok rendelkezésére, Monami. Nekem persze nincs jogom, hogy mindenkit kikérdezzek, nem is lenne okos? Magam sem sietek ezzel. Nem helyes mindjárt elriasztani a madarat. Ha el akarja csípni az ember, biztosra kell menni. Igen, ez a helyes. Ön tehát, kedves barátom, halad a kitaposott úton. A rendelkezésére áll az egész rendőri gépezet, lassú, de biztos. Én magam? Igen, Monsieur Poirot. A magam részéről éjszakra utazom. Mondtam, hogy az emberek érdekelnek. Igen, egy kis átszázás, és utazom éjszakra Enderbybe. Feltett szándékom, tette hozzá Poirot, hogy vidéki kastélyt vásárolok külföldi menekültek számára. Az Ensemobot képviselem. Az Ensemob, hát az mi? Egyesült Nemzetek Szövetsége elaggott menekülteket oltalmazó bizottsága. Jól hangzik, ugye? Morton felügyelő elvigyorogta magát. Jeanette komor képet vágott, Hercule Poirot pedig így szólt. Nagyon köszönöm, segítségemre volt Nagy köszönöm. Jeanette, aki összeszorított ajkával, szörnyen savanyúnak látszott, elhagyta a szobát. Ezek a külföldiek, miket nem tudnak kérdezni, szemtelenség. Azt állítja, hogy annak a szívbetegségnek a specialistája, melyben Abernethy úr szenvedett, valószínűleg igaz, hiszen szegény Richard úr olyan hirtelen távozott, hogy kezelőorvosa is megdöbbent, de miköze ehhez egy külföldi doktornak minek üti bele az orrát. Persze, Mrs. Cleo-nak könnyű azt mondani, legyen szíves, Jeanette, válaszoljon Monsieur Poirot kérdéseire, megvan az oka, hogy kérdezzen. Kérdések, örökös kérdések, mely a hosszú kérdőíveket kap az ember, melyeket ki kell tölteni. De miköze a kormánynak az állampolgárok privát ügyeihez? Örökösen kérdezik az ember életkorát is, szemtelenség. De ha kérdezik, ő úgy válaszol, hogy akar. 5 évet minden esetre letagad, miért ne? Ha valaki 54-nek érzi magát, miért ne mondja, hogy 54? Igaz, Monsieur Pontarlier-t nem érdekelte az életkora. Ennyi diszkréció még van benne. Főleg arra kíváncsi, hogy Richard úr milyen gyógyszereket szedett, hol tartották az orvosságokat, és nem vette be többet a kelleténél, amikor nem érezte jól magát, vagy azért, mert talán feledékeny volt. Ő bizony nem emlékszik arra sok vacakra. Richard úr tudta, mit csinál, és még azt is szeretné tudni, ez a derék doktor úr maradt-e a házban a gyógyszerekből. Persze, hogy nem maradt. Mindent kidobtak. És milyen tudományos szavakat használ. Ezek az orvosok mindig kitalálnak valami újat. A Wayne Rogersnek is azt mondták, hogy diszkosz, vagy mi van a gerincében. Pedig minden gyerek tudja, hogy csúsz kínozza. Jeanette apja kertész volt, és ugyanebben szenvedett. Ezek a doktorok. A doktor egészben lement a földszintre, hogy megkeresse Lanscombot. Jeanette-től nem sokat tudott meg, igaz, hogy nem is voltak vérmes reményei ebben a tekintetben, csupán ellenőrizni szerette volna azt, amit Helen Abernethy-től hallott. Amit Jeanette hallott Helen-től, végül amit Helen mondott, hogy hallott Jeanette-től. Mindent ellenőrizni kell, az ember nem tudhatja, hol bukkan ellentmondása. Persze Helennek könnyebb dolga van Jeanette-tel, mint neki. A vénlány elismeri Helen jogát, hogy faggassa őt, sőt, egyenesen élvezi, hogy gazdája utolsó heteiről beszélhet, betegség és halál, hát ezek a kedvenc témái. Igen, gondolta Poirot. Helen információban meg lehet bízni. Meg is bízott. De természete és tapasztalatai alapján véglegesen mégiscsak azt fogadta el, amiről saját maga is meggyőződött. Akárhogy is van, a kapott tájékoztatás csekély nem kielégítő, végül is csak annyit tudott meg, hogy az orvos olajos vitamin kapszulákat rendelt Richard Abernethy-nek, és hogy a kapszulák egy nagy üvegben voltak, amely Richard halálakor már csak nem teljesen kiürült. Bárkinek módja nyílt arra, hogy injekciós fecskendő segítségével manipuláljon a tokocskákkal. Majd úgy rendezhette el a gyógyszert az üvegben, hogy a halálos adagra csak akkor kerül sor, miután ő már néhány hete elhagyta a házat. De az is elképzelhető, hogy valaki Richard halálát megelőző napon lopózott a házba, és akkor tette a mérget a tokocskába. Még valószínűbb, hogy az altatókat tartalmazó doboz egyik tablettáját cserélte ki méregre. És végül az is lehet, hogy egyszerűen Richard Abernethy ételét vagy italát mérgezte meg. Hercule Poirot Alaposan körülnézett a házban, a bejárati ajtót zárva tartották ugyan, de volt egy oldalkijárat a kertbe, melyet csak este zártak be kulccsal. 1:45-kor, amikor a kertészek ebédeltek, s a háziak is az ebédlőszobában tartózkodtak, Poirot belépett a kertbe, és az oldalajtón át, bejutva a házba, felment a lépcsőn, és benyitott Richard a Barnetti hálószobájába, anélkül, hogy bárkivel találkozott volna. Majd azt is kipróbálta, hogy a konyhajtón át lépett be. Ez az ajtó keskeny folyosóra nyílt, és közben barátunk végighaladt rajta, hallotta, hogy a konyhában beszélnek, de őt senki sem látta. Igen, a tettesnek könnyű dolga lehetett, de vajon így történt-e valóban? Nincs semmiféle bizonyíték, igaz? Poirot egyelőre nem bizonyítékok után töri magát, csupán arról akar meggyőződni, mi lehetséges és mi lehetetlen. Richard Abernethy halálának körülményei pusztán feltevések. Bizonyítékokra Cora Lansquenet meggyilkolásához van szükség. Poirot most elsősorban azokra a személyekre volt kíváncsi, akik azon a napon összegyűltek a házban, hogy utolsó útjára kísérjék a halottat. Őket szeretné tanulmánytárgyává tenni, hogy levonhassa a következtetéseket. A terve már megvan erre, de előbb a vén Lenscombbal szeretne még néhány szót váltani. Lenscomb illően udvarias, de tartózkodó volt. Nem viselkedett olyan visszautasítóan, mint Janet, de úgy tekintette ezt a külföldi mitugrászt, mint a halál hírnökét, és kissé ennek megfelelően bánt is vele. Letette a szarvasbőrt, melyel az ódon teáskannát fényesítgette nagy szeretettel, és kiegyenesedett. Parancsol, ször, mondta az inasok mintaképéhez méltóan. Poirot kisé szertartásosan leült egy székre. Mrs. Abernethy-től hallottam, hogy az északi kapu melletti házikóban szeretne nyugalomba vonulni. Úgy van, ször, illetve hát csak szerettem volna, de minden megváltozott. Ha eladják a birtokot... Poirot diplomatikusan közbevágott. A lehetőség még fennáll. A kertészeket máshol is el lehet helyezni, arra a házikóra sem a vendégeknek, sem kísérőiknek nincs szükségük. Meg lehet oldani a dolgot. Köszönöm, ször, hogy említi. De alig hiszem, ugyebár a vendégek többsége külföldi. Igen, külföldi. Azok között, akik ide menekültek Európából, vannak öregek, betegek. Hiába térnének haza, nem várná őket senki, hozzátartozóik elpusztultak. A szerencsétlenek nem képesek munkával eltartani magukat, mert nem tudnak dolgozni. Az általam képviselt szervezet pénzt gyűjtött a számukra, és vidéki házakat vásárol, hogy elhelyezze őket. Ez a birtok például kitűnően alkalmas a céljaiknak. Lényegileg már mindent elintéztünk. Lászkom felsóhajtott. Bizonyára megérti, ször, hogy számomra szomorú gondolat, hogy a ház nem magánkézben lesz a jövőben. De tudom, hogy manapság minden megváltozik. A családban már senki sem tudná fenntartani a birtokot, és a fiatal hölgyeknek és uraknak talán kedvük sincs hozzá. Alig lehet alkalmazottat kapni, de még ha kerülne is. Sokat kérnek és keveset dolgoznak. Bizony kiszolgált ez a szép ház, és ami hozzátartozik. Lenscombe ismét nagyot sóhajtott. Ha valamilyen intézmény lesz belőle, akkor örülök, hogy legalább olyasmivé alakítják, amit mondani tetszik. Ez az ország biztonságban van, ször. Hála a flottának és a légierőnek, bátor fiatal katonáinak és annak a körülménynek, hogy
sziget vagyunk. Ha Hitlernek sikerült volna partra szállnia, mindnyájan felkeltünk volna ellene, és elláttuk volna a baját. Én már rosszul látok ahhoz, hogy puskával lőjek. De szükség esetén kezembe kaptam volna egy vasvillát, és azzal harcoltam volna, mindig szívesen fogadtunk be szerencsétleneket ebbe az országba, és erre büszkék vagyunk, a jövőben is megtesszük. Köszönöm, Lanscomb, mondta Poirot kissé elérzékenyedve. A gazdája halála nagyon lesújthatta magát. Úgy is van, ször. Fiatal korom óta szolgáltam Richard urat. Szerencsésnek mondhatom magamat. Senkinek nem lehet jobb gazdája. Barátommal és kollégámmal, Lelebájt doktorral beszélgettem a minap. Szóba került, hogy nem volt-e valami baj a kellemetlen találkozása jelenete Richard úrnak halála előtti napon. Nem emlékszik, hogy járt-e valaki itt látogatóban, ebben az időben? Nem hiszem, ször, senkire sem emlékszem. Senkire? A tisztelendő úr itt teázott előző napon. Aztán apácák jártak itt, gyűjtöttek valamire. Meg egy fiatal ember a hátsó bejáratnál. Marjorie-nak szeretett volna eladni egy fésűt és tisztítószert. Alig lehetett elküldeni, de más nem volt. Lanscomb kissé gondterhelt arcot vágott, Poirot nem faggatta tovább. Lanscomb már mindent elmondott Entwistle-nek. Nem valószínű, hogy egy idegennel közlékenyebb lesz. Marjorie-val ellenben gyors sikert aratott belga barátunk. A lány semmibe vette azokat a szerinte régi módi íratlan törvényeket, amelyek szerint egy szolgálat teljes diszpozíció kötelez. Marjorie elsőrangú szakácsnő volt, és szívéhez a főztjén keresztül vezetett az út. Poirot a konyhában kereste fel szakszerűen, értékelt és dicsért néhány fogást, és Marjorie miután látta, hogy látogatója nem beszél a vakvilágba, azonnal rokon lélekként üdvözölte. Poirot hamarosan megtudta, hogy Richard Rebernetti halála előtt mit szolgáltak fel vacsorára. Marjorie kizárólag konyhai szempontból nézte az egész szomorú eseményt. Abernethy úr a csokoládé pudding estéjét követően halt meg. 6 tojást tettem a puddingba. Erre tartogattam a tojásokat, amelyeket a teljes hozott a barátom. Egy kis tejszínt is sikerült szereznem, ne kérdezze, hogyan. Abernethy úrnak nagyon ízlett. A többi fogás is részletesen megtárgyalták. Beszédtémák dolgában is úgy látszott, hogy amit az ebédlőben meghagytak, azt a konyhában elfogyasztják. De Marjorie hiába hallatta a hangját szívesen, Poirot semmi fontosat nem tudott meg tőle. Kabátot öltött, nyaka köré tekerte a meleg gyapjúsáját, és így módon felkészülve az éjszak hidege ellen, kilépett a teraszra, ahol Helen Abernethy késői rózsákat nyesett. Van valami újság? Kérdezte Helen. Semmi. De nem is nagyon vártam, hogy legyen, madame. Tudom. Amióta Entwistle úr mondta, hogy ön jön, magam is örökösen kutatok, puhatolózom, de semmi. Szünetet tartott, majd reménykedve hozzátette. Talán mégiscsak rémképeket látunk. A baltásgyilkosság nem rémkép, madám. Nem kajára gondoltam, de én igen. Miért kellett végezni vele? Monsieur Entwistle-től hallottam, hogy aznap, amikor kora kikottyantotta a dolgot, madame, maga is úgy érezte, hogy valami nincs rendben. Ez így van, ugye? Igen, de nem tudnám megmondani, hogy Poirot lendületbe jött. Hogyan nincs rendben, ugye? Mit jelent ez? Váratlan, meglepő, vagy mondjuk kellemetlen baljóslatú? Ó, nem baljóslatú, valami, ami nem olyan, mint, hogy is mondjam, nem emlékszem, és azt hiszem nem is fontos. De miért nem emlékszik, madám, mert valami elfeledtette, valami fontosabb. Igen, igen, ebben igaza lehet, a gyilkosság szó kiszorította az agyamból. Azután már nem tudtam másra gondolni. Talán valaki különleges módon reagált a gyilkosság szóra? Lehetséges, de nem emlékszem, hogy valaki felfigyelt volna. Mindnyájan korára bámultunk. Talán megütötte a fülét valami, leesett valami, vagy eltört. Helen homlokát ráncolva erőltette az emlékezetét. Nem. Nem hinném. Abiem, valamikor majd csak eszébe jut, és lehetséges, hogy valóban nem fontos, de most csak azt szeretném kérdezni, ki ismerte itt legjobban korát? Helen gondolkodott. Azt hiszem, Lenskamp. Gyerekkora óta emlékszik rá. Janet a szobalány csak akkor jött a házba, amiután koraférjhez ment és elköltözött. És Lenskampon kívül... Gondolom én, mondta Helen pillanatnyi szünet után, Maud alig ismerte. Akkor hát önasszonyom, aki legjobban ismerte, mit gondol? Kora miért kérdezte, amit kérdezett? Helen mosolygott. Nagyon jellemző ez korára. Amit tudni szeretnék, egyszerűen butaság volt ez kora részéről? Gondolkodás nélkül kikottyantott valamit, ami éppen a nyelvén volt? Vagy amolyan pajtáskodás élvezte, hogy kínos helyzetbe hoz mindenkit? Helen tépelődött. Ilyesmit sohasem lehet biztosan tudni, különösen olyan embernél, mint a sógornőm. Maga sem tudja, hogy kora gátlástalanul őszinte volt-e, vagy gyerekes, agyafurt hatásvadászó. Ugye erre gondolt? Igen, mert tegyük fel, hogy kora így spekulált. Megkérdezem, hogy Richardot meggyilkolták-e. Nagyon vicces lesz, milyen képet fognak vágni. Ez lett volna koraszerű, nem de? Helen ingadozott. Lehetséges. Kora szeretett rosszalkodni gyerekkorában, de mi következik ebből? Hogy a halállal nem illik tréfálni, mondta Poirot szárazon. Helen megborzongott, szegény kora. Poirot más témára tért át. A temetés után Mrs. Timothy Abernathy itt aludt? Igen. Beszélt önnel asszonyom arról, amit kora mondott? Igen. Azt mondta, botrányos volt és jellemző korára. Modasszony ugyebár nem vette komolyan a dolgot. Ó, nem... Biztos vagyok abban, hogy nem vette komolyan. A második nem, már kevésbé határozottan hangzott, gondolta magában Poirot. De ez így szokott lenni, ha az ember visszagondol valamire, és alaposabban fontolóra veszi. És ön, madame, komolyan vette? Helen Abernathy mélykék szeme furcsán, fiatalosan pillantott a kérdezőre, és elcsodálkozva válaszolta. Igen, Monsieur Poirot, azt hiszem, igen. Amiatt az érzése miatt, hogy valami nincs rendben, ugye? Talán. Poirot vár, de minthogy Helen nem folytatta, újabb kérdést tett fel. Lanskenetné és családja elhidegült egymástól, ugye? Régen, évek óta. Igen, senki se kedvelte a férjét. akkor ezt rossz néven vette, és a szakadék mélyült. És aztán a kegyet sógora, Monsieur Richard, hirtelen elhatározta, hogy meglátogatja, miért. Nem tudom.